Jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét mindenkinek, jó estét kívánok! Lechaim! Jó estét, Joel! Andrea, Dávid király! Remélem, hogy jó a vétel. Gödény úr, jó estét kívánok! Régen láttalak. Mindenkinek szeretnék jó estét kívánni, és lassan is kezdjük a kis tanulásunkat. Hölgyeim és uraim, kedves egybegyűltek, mai témánk az már ünnepi téma, mégpedig len ma Elul hónapjáról fogunk tanulni, és ennek a kabalisztikus tanításairól fogunk egy kicsit elvirázni, tanulni. Jó estét, Tamás! Szóval Elul hónapjáról lesz ma szó, és ez már az ünnepi felkészülésnek a kezdete. Ugyanis kicsit több, mint egy hónap van hátra, és ránk köszönt Rosh Hashana, jó estét Éva. És ilyenkor már ugye tudjuk azt, hogy ezekben a napokban, hogy holnap este köszönt ránk az a felkészülés hónapja, Elul hónap, és ezekben a napokban, ebben a hónapban ez egy nagyon különleges hónap, és ez a Rosh Hashanára, Jom Kippurra és az ünnepekre való felkészülés egyében telik. És ilyenkor próbálunk egy kicsit közelebb kerülni a Teremtőhez, ez a megtérés hava. És arra gondoltam, hogy az előttünk álló ciklusban, az előttünk álló bő egy hónapban, a zsidó misztika órákon, így kedd este 9 órakor részben Elulról fogunk tanulni, részben pedig a Rosh Hashanáról, és leginkább ezek az órák, ezek nem feltétlenül a praktikus részéről fognak szólni, a praktikusabb része az inkább csütörtök estétől lesz, csütörtök este 9-től lesz, hanem ezek a keddi órák, ezek leginkább a zsidó misztikáról fognak szólni, amit tulajdonképpen el fogjuk magyarázni, meg fogjuk érteni remélhetőleg, hogy mi is a Rosh Hashanának a lényege a zsidó misztika a kabala alapján. Sokat fogunk beszélni a királyválasztásról, a sófárnak a hangjáról, hogy mit mond ez, és mit tanít a kabala szerint, a Malchut szférájáról, az Atzmuszról. Nagyon különleges és nagyon misztikus dolgokra fogunk tanulni előre láthatólag, és remélhetőleg az előttünk álló egy hónapban. És ezt mindezt tesszük azért, hogy az ember, amikor odaérünk a kapuba, és amikor meghallgatjuk majd a sófát, akkor megfelelő áhítattal tudjunk belegondolni, hogy tulajdonképpen is mit is jelent a sófár szava. De nagyon érdekes dolgokról lesz szó, megígérem. De hát ahhoz, hogy a Rosh Hashana az megfelelő legyen, az ugye nem lehet egyből beleugrani az ünnepbe, hanem az kell egy kis lelki felkészülés. És bölcsénk tanítása szerint ez a mostani hónap, ez az Elul hónap, Elul hava kiváltképpen jó ahhoz, hogy az ember felkészüljön. Még egyszer, ugye holnap este köszönt ránk Elul hónap, és erről ma fogunk tanulni, hogy egy kicsit azért a Rosh Hashanát megelőző hónapról is tanuljunk, és tulajdonképpen ez a lelki elszámolás ideje lesz. Kérem tisztelettel először egy történettel szeretnék kezdeni, de mielőtt egy történetet ezt elmondanám, előtte csak egy érdekes hozzáállás ahhoz, hogy ehhez a hónaphoz, ehhez az időintervallumhoz, ami az évnek az utolsó, legalábbis ahogyha a zsidongógai naptári évet nézzük, akkor ez az utolsó hónapos, hogyan is állnak ehhez a hitsorsos barátaink. De egyrésztől ezekben az időkben, ezekben a napokban kezdődnek meg a jesivában az oktatások. Ugye általában egy jesivában, ugye a Talmud iskolákban, a felsőoktatási intézményekben, Izraelben, legalábbis ahol a Tórát tanítják, ott leginkább csak úgy, mint máshol, ugye Elul környékén, és szeptember környékén kezdődik meg a tanítás. Most ez tulajdonképpen ez lehet még augusztus is, mint ahogy most is például, okáért ugye az iskola szeptember 1-én kezdődik hivatalosan, reméljük, hogy meg is kezdődik. El is fog kezdődni, és nem csak ilyen, hogy mondják, ilyen felvált, vagy egy hét otthon, egy hét interneten keresztül, hanem valóban tényleg már élőben. Na, de az igazság az, hogy az Elul hónapi felkészülés, és a jesivák ilyenkor már nyitnak, és holnap estétől, holnap délutántól már a tanulóknak a jesivákban a helye. Egy kicsit idén másképp lesz, mert rengeteg jesiva be van zárva, de minden is ez az az idő, ahol ami már tényleg a felkészüléssel történik, és ez a hónap, ez egy nagyon különleges hónap. És ilyenkor ugye az emberek, illetve a tanítványok és a tanárok különféle módon állnak hozzá ehhez a hónaphoz. Értem ez alatt azt, hogy tulajdonképpen ehhez a hónaphoz is, mint a többi dologhoz is a zsidóságban, más, az emberek másként állnak hozzá. Ugye egyrészt lehet azt mondani, hogy ez a hónap, ez az oily vevoily, ugye minden egyes szónak, minden egyes héber, illetve vannak úgymond mozaik szavaink a zsidóságban, és ez az elul szó, ez az elul hónap, ennek is ez rengeteg mozaik szónak adja az alapját, a fundamentumát. És annak, akik azt mondják, hogy ez az hónap, ez oily vevoily. Oily vevoily az azt jelenti, hogy oily vevoily, a héberről, aki ismeri ezt a kifejezést, ez annyit jelent, hogy jaj, 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 drága teremtőm, végem van, mert itt van a Rosh Hashana, és ilyenkor már tényleg az embernek félnie kell, és tartani kell a teremtőtől. És leginkább a nem haszid jesivákban ez a fajta hangulat jellemzi, míg a haszid jesivákban ott leginkább arról van szó, hogy az emberek próbálják azt megérteni, hogy ilyenkor az Isten irgalomnak az ideje. És egy kiváltságos időpont ez, és sokkal inkább nem feltétlenül félelemmel, a szószoros értelmében félelemmel közelítenek a teremtőhöz ebben a hónapban, hanem leginkább tisztelettel övezett félelem, illetve szeretettel. Ugye erről fogom már tanulni, hogy tulajdonképpen mi a különbség a kettő között. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon különleges hónap, mint ahogy azt már legalább ötször ma este elmondtam ebben az elmúlt 6 percben, és akkor egy kicsit akkor most menjünk is be, hogy miről van szó. Az előző Rovavicsi Rebéhez szeretnék egy kicsit visszamenni, ugye a Rebbi Yosef Yitzchak Schneerson Rabbi az, aki ugye egy nagyon különleges haszid rebe volt, és őről mesélik, hogy egy alkalommal, amikor Poilinba, ugye Otfockba, Lengyelországban volt, ahol éppen a haszidokat irányította, egy alkalommal Bécsbe, ide a sóborokhoz kellett, hogy jön egy gyógyító kúrára. Ugye sokszor volt az, hogy a rebéknek, hogyha szükségük volt egy kis kikapcsolódásra, nem túl sokra, főleg nem a Lubavitchi rebéknek, akkor ugye elmentek egy vinozdes egy olyan helyre, ahol egy ilyen nagy zöld mező volt, és ott az orvosok ott is tápolták őket, és tulajdonképpen ez egy lelki felüdülés is volt nekik egyben, de leginkább testi. Ugye a rebéről tudni kell, az előző rebéről azt, hogy talán az volt a rebe, akit a leginkább megsanyargattak ugye az ellenlábasai, az ellenfelei. A rebe volt kényszermunkán a Szovjetunióban, a börtönök tömtelegében, tehát iszonyatosan komoly, iszonyatosan nehéz, nagy fájdalmakat élt át, és pontosan ezért ugye ő testileg legalábbis az élete végre egy elég gyenge, fizikálisan gyenge rebele volt, spirituálisan annál is erősebb volt. És egy alkalommal mesélik azt, hogy Bécsbe ment egy kis kúrára, ahol találkozott Szlovákia és magyar jesiva bókerekkel. És a történet úgy szól, hogy amikor a rebe megismerkedett velük, akkor nagyon megszerette őket, és különösen jó barátságot kezdtek el ápolni a magyar jesiva bókerekkel, legalábbis a rebe. És azt is mesélik, hogy egy alkalommal, amikor a rebe találkozott egy csoport haszidda, egy csoport magyar jesiva bókerrel, akkor elkezdett érdeklődni afelől, hogy miket tanulnak és hogyan tanulnak, mi a magyar jesivai rendszer, és akkor ahogy elkezd, és nagyon megbarátkoztak, ugye a rebe szívéhez közel kerültek a magyar zsidók is. Lehet ezt így mondani. És egy alkalommal, amikor ugye ennek a beszélgetésnek vége lett, akkor ugye elvált a rebe és a magyar hitsorsosainak az útja, ám a rebe nagyon a szívükbe zárta őket, és egy nagyon különleges levelet intézett hozzájuk, egy pár hónappal később Rosh Hashanát megelőző napokban, elül hónapnak ugye a közepe tájékán, ahol leírta nagyon érdekes dolgokat, és többek között leírta azt is, hogy elul hónapja, azaz elul hava, azaz a felkészülés és a lelki elszámolásnak a hava, az mit is kell hogy jelentsen, mit is kell, hogy jelentsen egy zsidó ember számára. És a Rebbe ezt nagyon akkurátusan írta ezt a levelet, pontosan, hogy ugye miről van szó, és hogy mit akar, de csak nagyon röviden, ugye arról van szó, azt írja Rebbe, hogy ugye Elul alkalmából, ugye azt mondjuk, hogy minden egyen, ezeknek a szavaknak, ezek az Elul szó, és ez az Elul hónap, és tulajdonképpen ez egy mozaik szó. Ugye ez a mozaik szó, mert ugye egyes tanítások szerint az Elul szó az annyit is jelent, hogy Anile doidi ve doidi li. Ami azt jelenti, hogy ha megnézzük, és ennek a hónapnak a négy betűjét ugye golcsa alá veszük, ez egy alef, egy lamed, egy váv, és egy lamed. Ami tulajdonképpen négy szónak a kezdete, Anni, az az első szó, az az én, ledoidi, az a ledodi, az a dod, vagy dodi, az inkább a szerettem, vagy szerelmesem, tehát én a szerelmesemnek, ledodi, és a második része a szónak, illetve az elő szónak, vedoidi, és a szerelmesem, li, nekem. Tehát én a szerelmesemé vagyok, és a szerelmesem az enyém. És tulajdonképpen ez egy olyan vers, hogy amikor a kezdőbetűt után összeolvastuk, akkor ebből fog kijönni az elul hónapja. És nagyon érdekes dolog, hogy ebből a szóból milyen rengeteg dolgot lehet tanulni, hogy hogy milyen rengeteg dolgot lehet ebből tanulni. És ebben azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük és felütjük Mózesnek az első könyvét, akkor az első könyvnél láthatunk egy nagyon különleges utalást arra, hogy tulajdonképpen Elulnak mi is a feladata ugye egy zsidó ember számára. És miről van szó, mit mond a Rebbe? És Rebbe leírja ebben a levélben a magyar Jesiva Bochereknek, hogy a Baal Sem Tov tanítás szerint ugye van a Mózes első könyvének ugye a vége felé egy történet, amikor mi már másodszorra próbálnak visszamenni Jákob fiai Egyiptomba, hogy kenyeret szerezzenek az énség idején. És ott van egy nagyon érdekes mondás, azon ír, hogy Lule iszma menu ato savnu ze palmaim. Ami azt jelenti, hogy ugye Lule, azt mondja, hogy azt úgy lehetne fordítani tulajdonképpen, hogy ha nem. Ugye abból a szóba jön ki, mint Elul. Lule és Elul ugyanezek a szavak. Ha nem késlekedtünk már kétszer, ha nem késlekedünk, már kétszer is visszatértünk volna. Ugye mondták, hogy a Jákob fiai, mielőtt, ugye még mielőtt kimentek, elmentek volna imáron másodszor Egyiptomba. És a Rebbe azt mondja, hogy ebből az egy mondatból, ami ráadásul tényleg egy Elul habához abszolút nem illő dolog, hogy ez Mózes első könyvéből tanult egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja, ez a szó, hogy lulej, ha nem, az ugyanabból a szóból, ugyanabból a betűkből áll, mint az a szó, hogy Elul, tehát Elul, ha Elul hónapja. És azt mondja a Rebbe, az előző Rebbe, úgy azt írja a magyar Jesiva Bochereknek, hogy Elul hónapja az annyit jelent, hogy már kétszer is csúvát lehet tenni, tehát kétszer vissza lehet térni az isteni úthoz. Miről ír itt a Rebbe, mi ez a kétszer, az isteni út? Azt mondja, hogy egyrészt ugye Elulban időt kell szállni arra, hogy a lélek számvetését az ember elkészítse. És itt nem csak egy számtevésről van szó, vagy számvetésről elnézést, hanem kettőről. Az egyik a Rosh Hashana, a másik meg a Yom Kippur, írja a Rebbe ugye a magyar hitsorsosoknak. Azt mondja, mi a különbség a két dolog között? Hogy míg Rosh Hashana, akkor az ember az Isten úr iralmát veszi magára, és az Isten jármot, az örökkévaló igáját veszi magára, és ez is tulajdonképpen ez a jele annak, hogy megfújjuk a sófát, erről majd két hét múlva beszélünk körülbelül. Addig Yom Kippurkul az embernek az egyes vélt és valós hibáit kell, hogy kijavítsa, az ember vélt és valós hibáit kell, hogy kijavítsa, és ezért ugye tulajdonképpen azt mondja Rebbe, hogy nem csak egyfajta csúvát kell, hanem kétfajta csúvát, tehát kétféle megtérés kell, hogy az ember tanúsítson, tehát kétfajta mondja kell, hogy legyen a megtérésnek. És azt mondjuk, hogy melyik hónap erre a legkiváltságosabb hónap, azt mondjuk, hogy Elul hónapja, és ebből a mondatból lehet ezt tanulni, amit ugye, amit az első Tóra első könyvében olvashatunk, hogyha nem késlekedünk, már kétszer is visszatérhettünk volna. Kétszer visszatérni, az azt jelenti, ha nem késlekedünk Elul hónapjába, akkor kétszer vissza lehet térni, azaz kétszeri visszatérés, az azt jelenti, hogy Rosh Hashana és Yom Kippurnak is az eredete, hogyha az ember azt akarja, hogy Rosh Hashana és a Yom Kippur is olyan legyen, amilyen a nagykönyvben kell, hogy legyen, és ahogy a nagykönyvben az meg van írva, akkor ezt a hónapot kell, hogy kihasználja arra, hogy egy lelki felkészülés legyen ezekre az ünnepekre. Ebből egy érdekes dolgot lehet tanulni. Ugye többek között azt gondolhatnánk, hogy amikor mielőtt ránk köszönt ugye Rosh Hashana, akkor az emlék kicsit összekapja magát, vesz egy kis szép ajándékot a feleségének, szépen felveszi az ünnepi ruháját, lemegy a templomba, a zsinagógába, és akkor ott van az örökkévaló előtt, másnap kiveszi a szabadságot, és ha éppen nem menne szabadságon, és elmegy és meghallgatja a sófát. Majd Jom Kipurkor, ugye közben egy kicsit szünetelteti a zsinagógába járást, és Jom Kipurkor, kicsit több, mint egy héttel később, újra visszatér a zsinagógába, egész nap ott van, a hosszú napon ott ül a padon, még haza sem megy, felveszi a fehér ruháját, és ezzel tulajdonképpen ki is pipálja az ünnepi ciklust, és az egész éves Isten szolgálatát. Erre azt mondja a zsidó misztika, nem csak az, hogy nem erről van szó, hanem nem csak az, hogy a Jom Kipúr és a Rosh Hashané felkészülésnek ez nem csak az, hogy nem Rosh Hashané előtti percekben kell, hogy megtörténjen, illetve megkezdődjék, hanem ez jóval előtte, mert egy hónappal előtte meg kell, hogy kezdődjön. És ezt tanítja nekünk a Rebbe, és ugye írta ezt a magyar esi a Vokretnek, hogy ha ügyesek vagyunk, és ha kihasználjuk a hónapot, hogyha nem késlekedünk, akkor már kétszer is visszatérhetünk volna, azaz Elul hónapjában nem szabad késlekedni, és ugye ez az a hónap, amikor a Rosh Hashané és a Jom Kipurnak a jó alapjait le tudjuk fektetni. Tehát a Jóisten adja előre is mindenkinek, mindnyájunknak, hogy ez így legyen, és akkor kicsit most menjünk bele a drónak a misztikájába. Ugye tulajdonképpen miről van itt szó? Ugye az Elul hónapja, ahogy az előbb azt mondottam, ez a megtérés hónapja. És azt mondtuk, hogy van egy nagyon szép rosétél volt, van egy nagyon szép mozaik szavunk, ugye annyit jelent, az énekek énekének egy mondatja ráadásul, hogy én a szerelmesemé vagyok, és a szerelmesem az enyém. Ez tulajdonképpen a dolognak van két része. Az első része a mondatnak az az, hogy én a szerelmesemé vagyok. Ami azt mondja a zsidó misztika a kabala szerint, ez azt jelenti, hogy maga az ember kell az ember maga a földi lény kell, hogy legyen, aki megébred az Isten szolgálatra. És ha ez megvan, aniledoidi, én a szerelmesemé vagyok, azaz az, hogy próbálom őt közelebb húzni magamhoz, és a szerelmesem az enyém. Ha ez sikerül, akkor a szerelmesem az enyém lesz. Akkor tényleg az örökkévaló egy olyan isteni vonzást, isteni energiát fogunk ránk zúdítani, ami egy nagyon különleges isteni energia. És a bölcsek ugye azon tanakodnak, hogy egy magyarázat szerint az aniledoidi vagy a doidi lé, az aniledoidi rész, ennek a mondatnak az első része az Elul hónapjára vonatkozik, én a szerelmesemnek vagyok, én a szerelmesemé vagyok, ami azt jelenti, hogy egész hónapban azért dolgozok, hogy tényleg, és az Isten szolgálatról van szó, hogy egy különleges Rosh Hashana és Jom Kippuri ünnepen megyen, tehát ez annyira, hogy én a szerelmesemé vagyok, és a szerelmesem lesz utána az enyém, ami azt jelenti, hogy a mondatnak a második része, és a szerelmesem az enyémbe dojdili, ez már azt jelenti, hogy ha ez így van, és tényleg megfelelően kezdem meg a hónapot, és használom ki a hónap adta adott, a hónapnak ezen adottságait, akkor le dojdili, akkor a mondatnak a másik része, a Rosh Hashana, Jom Kippur az már tényleg egy különleges isteni energia fogunk ránk zúdulni ezekben a nagy ünnepeken. És ugye ennek a mondatnak, hogy ez a két része, ez nem véletlenül lett pont így, illetve nem véletlenül ennek a hónapnak ez a szava, illetve ez a neve, ez nem véletlenül az énekek énekéből lett kiválasztva, és nem véletlenül ez a vers részlet lett. Most nézzük meg egy kicsit részletesebb, hogy miről van szó. Az Alter Rebbe, az első Lubavitcher Rebbe hoz egy nagyon szép példát, a Likotei Torah nevezetű könyvében, amely könyvben ez szintiszta és elég nehéz zsidó misztika, illetve haszid filozófium és kabala, és hoz egy nagyon szép példát az előző Lubavitcher Rebbe, az Alter Rebbe. Ugye a Rebbe azt mondja, az Elul Havát egy különleges találkozáshoz hasonlítja, amikor a király, azaz a teremtő, az örökkévaló, a világ mindenség királya, találkozik a néppel. Ám a megszokottal eltérően nem úgy találkozik a néppel, ahogy azt mi gondolhatnánk, ahogy találkozik egy király általában a palotában az alattvalóival, amely teljesen más módon. Úgy, hogy amikor a király visszatér egy nagy útról, akkor mielőtt bemenne a palotájába, akkor a mezőn fogadja az embereket. Most nézzük meg ezt a példát, felolvasom pontosan héberül, lefordítom, és utána megnézzük minden egyes szavát pontosan, hogy ez a dolog ez mit akar jelenteni, majd pedig belemegyünk még egy kicsit a még inkább, még mélyebb szintekre a kabalában. Azt mondja, az álterebe ezt írja az Likutei Tórában. Mással le mellek se kéden bolyla ír, jöjjcín ansia írlik rajszolók meg kalimpanna beszade. Hogy egy olyan példához hasonlítatik ez a dolog, írja az álterebe ezen művében, és hogy mielőtt a király visszatérne a palotájába, mielőtt visszajönne a városba, ami azt jelenti, hogy mielőtt bemenne a palotájába, ahol az ő helye van, előtte az Ansia ír, a városnak a lakosai, Jocu Likraszoli, a Melekov is Bonabia, azt mondja, kimennek a mezőre, és már a mezőn egy ilyen Kabbalász fanimot, egy ilyen szép fogadást tartanak az ő részére. Azaz odaállnak, és várják azt, hogy a királyt, hogy a király lett tisztelegni tudjanak. Ve az rasa in kolje miserojce, és akkor ebben az időben, amikor a király ott elmi, és a király megjelenik a mezőn, akkor mindenkinek lehetősége van arra, mindenki, aki akar, írja az álterebe, lecész lak bil panom, de hú, mekabel ez kulámba beszéve panim jafojsz. Umarlen panim sőkakosz, sőkakosz lekulám. És akkor a király tényleg megmutatja a szép orzázatát mindenki felé, és mindenkit szeretettel fogad, és mindenki felé szeretettel tekint. Ublik a szója írra, hári hémolhi maharab. És ugyanígy, amikor visszamegy a városba, azaz amikor már úton lesz ugye, a saját palotája felé, akkor az emberek vele mennek, és elkísérik őt a palotáig. És nem csak a palotáig, hanem bekísérik őt a palotába is. De a hákák, a vojlerik, a huszói, én nekem szintén, én bröcsüz. De ez azt mondja az álterebe, azt írja, ez a példa, a példának ez a része, ez csak elől hónapjában van. A Rosh Hashanai hónapban, amikor már, vagy általában, ez nem így van, hanem általában nem mindenki mehet be az ő palotájába, csak azok az emberek, akik csak azok az emberek mehetnek be, akiknek igenis lehetőségük van erre, ve avgam zéjszabói khim sebeam vihili zgula. És ezek között se az mindenki, aki akar, hanem csak azok, akik kiváltságosak erre, és őket a király beengedi a palotába. Miről van szó? Ez egy nagyon-nagyon szép példa. És most magyarázzuk, hogy miről van szó. Tulajdonképpen mit is akar mondani ezáltal az álterebe. Ugye azt mondja Rebe, hogy egy olyan királyról van egy szó, aki tulajdonképpen nem a palotában találkozik a híveivel és az alattvalóival, hanem a mezőn. Mi a különbség? A különbség az az, hogy tulajdonképpen elvileg nem kéne, hogy legyen különbség. Elvileg a király, amikor kimegy a palotából, és kimegy a mezőre, hogyha a király pompában van, hogyha rajta van a kezében van a palás, hogyha rajta van a korona, hogyha a király gúnya van rajta, akkor tulajdonképpen nincs semmi különbség, vagy alig van különbség az ő viselkedését illetően ugye, hogy a palotában van, vagy a között, amikor a mezőn van. Ugye a király az király. Mondhatnánk azt, hogyha tényleg valaki pontosítani szeretne, hogy valóban azért azt gondoljunk csak bele, hogy azért a királyi palotában a félelem, a királytól való tartás, egy eszkalált a formában van jelen. Amikor viszont kéne a mezőre, akkor ez kevésbé van így. Ez így van. Csak itt a példa egy nagyon érdekes dolgot is megemlít. Ugye itt a magyarázatok szerint itt arról van szó, hogy a király kimegy ugyan a király pompájában, de nem erőlteti rá a népekre, az emberekre, az egyszerű por népre azt, hogy tulajdonképpen úgy tiszteljék őt, mint a palotában. Hanem itt arról van szó, ugye, ahogy a példa azt, ugye, tanítja nekünk a példa, hogy itt a király megadja a lehetőséget, ve ázrassa in kolmiserojce, és akkor mindenkinek lehetősége van, aki akar, hogy magára vegye az Isten félelmet, azaz a királytól való tartást, a királynak a tiszteletét. Miről van szó? Ugye ez a meleg, ezt a példát úgy tudják, hogy meleg vagy szade, hogy a király, amikor a mezőn van, az egész ugye, haszid mitológiában, illetve a haszid tanításokban ez az a példa, ami nagyon-nagyon sokszor előfordul, elul hónapjában. És ez egy nagyon szeretettel és nagyon sokat használt és alkalmazott példa. Erre azt mondja az általában, ez tulajdonképpen a mező az olyan, mint az elul hónapja. Ugye elul hónapjában mindenkinek lehetősége van, hogy a király akaratot magára vegye, az Isten igát magára vegye. Ez a felkészülésnek a hava. Ám Ez még eltérően az elő a Rosh Hashanai ünnepektől, illetve Rosh Hashanai ünnepétől, illetve az év többi részétől. A király, amikor itt kijön a mezőre, akkor nem erőlteti rá az emberekre az akaratát, hanem csak úgy azt mondja, hogy oké, aki akar, az legyen az alattvalóm, aki meg úgy gondolja, aki meg nem, az nem. Ugye a dolgok a másik részéről itt nincs szó, de tulajdonképpen a lényeg az az, hogy nem erőlteti rá az emberekre a saját akaratát. És annak ellenére, hogy a királyról van szó, azaz a teremtőről, a jóistenről van szó, csak itt a példa, a metafora hoz egy ilyen olyan példát, ami hús és vér emberként illusztrálja a királyt, hogy azt mondjuk, hogy ilyenkor, amikor a mezőn van a király, akkor tényleg a különbség az az, hogy ilyenkor nem kötelező ugye a királyt olyan szinten tiszteli, mint a palotában. És ugye az általában, vagy folytatja a példát, hogyha az emberek megfelelő áhítattal viseltetnek iránta, és megfelelően összekapják magukat, és tisztelik a királyt, és megtisztelik őt még a mezőn is, akkor ez lesz a belépőjegyük tulajdonképpen a Rosh Hashanai, az új év idő, az új év ünnepekre, az új év, a zsidó évre. Miért? Ugye azt írja példában, hogy és Uvalhuszolja íra, és amikor elmegy a városba, és tényleg a város felé tart, akkor ők ugyanúgy mennek vele. Tehát nem maradnak ott a mezőn, hanem ők vele tartanak a királyi palotában. Ami azt jelenti, hogy a példa szerint, hogyha valaki tényleg ezt a hónapot, ezt megfelelően használja ki, akkor őt a király magával invitálja, magával hívja a palotába, és van egy belépőjegye az új évre. Ugye, és ezt a példát, hogyha egy kicsit górcsele veszik, akkor érdemes ezen elgondolkodni, hogy tulajdonképpen mi a különbség ezen hónap, és ugye ebben a hónapban megjelenő isteni irgalom, és a Rosh Hashana, illetve az év többi napján, többi részében megjelenő isteni irgalom között. És van nagyon szép példa erre. Ugye azt mondja a Kabbala, arra tanít minket, hogy ezekben a napokban, ezek annak ellenére, hogy ezek hétköznapok, és elúló hónapja nem ünnepi hónap, ugye nem úgy, mint Rosh Hashana, nem úgy, mint Yom Kippur, nem úgy, mint Pészták, nem úgy, mint Sávolt, vagy Szukot ünnepe, ez nem egy ünnepi hónap, de elvileg azt írja az általában, hogy olyan különleges isteni reveláció van jelen a világban ebben a hónapban, hogy tulajdonképpen ennek a hónapnak, minden egyes napjának ünnepnapnak kéne, hogy legyen. És akkor felmerül a kérdés, ha ez így van, és tényleg az Isten ennyire kegyébe fogadja az emberiséget, ebben a hónapban van 30 napunk arra, hogy tényleg felkészüljünk, és tényleg az Isten ilyen szinten letekint ránk, és ilyen szinten ugye segítő kezet nyújt nekünk, akkor ezek miért nem ünnepnapok? Ha ez így van, akkor ez az egész hónapnak ünnepi ciklusnak, egy ünnepi hónapnak kéne, hogy legyen. Azt mondja, az általában nagyon szép magyarázatot hoz, a zsidó misztika szerint, magyarázatát hoz ide. Nézzük meg, hogy mi a különbség, most ne felejtsük el ezt a gondolatot, hogy egy kicsit ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a különbség, hogy miért nem lett ünnepi hónap ez az elul hónap, ugye egyszerű magyarázat az az, hogy azért, mert akkor valakinek dolgozni is kell. Hogyha most plusz lett volna 30 munkanap, visz van elég sok ünnepnap az évben, olyan ünnepnapról van itt szó, ahol tényleg tiltotta a munkavégzés, akkor mondjuk lenne plusz 30 nap, akkor az embert kirúgnák a munkahelyről, nem lenne hol dolgozni. Senki nem menné föl dolgozni. Ugye kell kérdezni, hogy hány ünnepnapod van, mennyi időt szeretnél dolgozni? Azt mondja, hogy eleve úgy kezdem, hogy ilyen 6-7 hetet nem tudok dolgozni, mert ezek ünnepek nálunk. Szóval lehet, hogy ezért nem vettem, hogy ünnepnap. De viccet félretéve, hogy a zsidó misztika szerint ugye a halakában is megmutatkozik ez, hogy minél magasztosabb, minél szentebb egy ünnep, minél kiváltságosabb mondjuk így egy ünnep, annál kevésbé szabad ezen a napon, ezen az ünnepnapon munkát végezni. Nézzük meg, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh az ugye a Kabbala úgy magyarázza, hogy a Yetzira, a forma világának megfelelő isteni fényhez hasonlítatott. Ami azt jelenti, hogy csak nagyon röviden, és mondom, ne felejtsük el a vezérfonalat, ami az Anila Doidi, én a szerelmesemnek a szerelmesem, ennyi, én a szerelmesem, mi a szerelmesem az enyém, ugye ez elő hónapjáról van szó, és egy kicsit elkalandozunk, de nem veszítsük el a vezérfonalat, azt mondjuk, hogy próbáljuk megérteni, hogy ezek miért lettek ünnepnapok, ez a hónap. És erre azt mondom nektek, a Sinu Musztikában van írva egy nagyon szép példa, ami példázza nekünk azt, hogy miről van itt szó. És ugye arról van szó, hogyha megnézzük, akkor a halakhában is észrevető az a dolog, hogy egy ünnep minél inkább szente, bár ha lehet ilyet mondani, annál kevésbé lesz megengedve a munkavégzésen azon az ünnepen. Ugye? És azt mondtam nektek az előbb, hogy Rosh Chodesh az a forma a Jecira világával, kabbalisztikus világával van egy szintre hozva. A Yom Tov az ünnepnap, ugye Rosh Chodeshkor szabad dolgozni. Szabad, ugye vannak olyan bizonyos dolgok, amit jó, hogy az ember tartózkodik tőle, de mindezekkel együtt nem lett szigorú munkanap, munkaszüneti nap, inkább szabad dolgozni. Ha nem is minden, de nem egy hétköznap, de hétköznapnak minősül, de azért van egy nagyon kevés munkatiltás van rajta. Például, hogy az asszonyok nem mossanak, ne, hogyha lehet, akkor nem varjanak, és most ebben nem menjünk bele részletesen. Ugye ez a Jecira világának felel meg. A forma világának, illetve a forma világában manifestálódott isteni fényének megfelelő. Aztán a következő rész az a Yom Tov. Yom Tov az ünnepnap, az még mindig nem Shabbat. Vannak Yom Tovaink, például Yom Tov az a Yom Kippur, vagy Rosh Hashana, vagy például a pokáért Pészach első és utolsó két ünnepnapja, ha nem szombatra esik amúgy, akkor azokat csak csupán simán ünnepnapoknak szoktuk hívni, ahol szombattól eltérően szabad főzni, szabad vinni az utcán, és még egy pár dolgot szabad. Miért van ez így? Ugye azt mondjuk, hogy ugye, most ezt nem negatívan kérte, és nem dehonestáljuk ezt az ünnepet, de mivel, hogy némileg kevésbé szentség szorult bele ebbe az ünnepbe, és ez a Bria világához van, a Bria világában paralel a Bria világához van hasonlítva, ahol az isteni fény már kevésbé koncentrált isteni fény, ezért ott szabad lesz főzni, és szabad lesz munkát végezni. Ugye? De kevésbé lesz szabad főzni, kevesebb munkát lehet végezni, mint a... kevesebb munkát lehet végezni, mint Rosh Chodeshkor. És a harmadik szint, az mindjárt gondolom, hogy kitaláltátok, az a szombat, az a Sábesz. Sábeszkor mindenféle munkavégzés tilos. Ugye szombaton nem lehet főzni, szombaton nem lehet az utcán vinni semmit. Miért van ez így? Erre azt mondja a Kabbala, azért van így, mert az ünnep ez a legszentebb ünnep. És ha megnézzük, hogy szombat a legszentebb ünnep, most nem menjünk bele a szombatok szombatjába, Jom Kippurba, mert a szombat az szentségét illetően valamilyen szinten ez még szentebb is, mint a Jom Kippur. Nem menjünk bele. Szóval, hogyha szombatról van szó, szombaton mindenféle fajta munkavégzés tilos, így a főzés, vagy például a cipelés és az utcán. Miért? Mert erre azt mondja a zsidó misztika azért, mert ez már az Ácilusz világának a legmagasztosabb isteni világnak megfelelő fényjel van, illetve a legmagasztosabb isteni világból alábereszkedő fény jelenik meg ezen a napon. Oké? Okay? Ha ez így van, és erre azt mondja az Álterebe, akkor az ideg rendben is van. Mi van Elulhavával? Elul hónapja, Elulhava, ahol megjelenik az Istennek a 13 könyörületes mi volt a különleges tulajdonsága, ez még az Ácilut világánál is magasztosabb szint. Ami azt jelenti, hogy még annál az isteni fénynél is különlegesebb, és annál az isteni irgalomnak a csimborosza a legmagasztosabb szintje van jelen ebben a hónapban, és ha ez így van, akkor tényleg ünnepnapnak kellett volna, hogy legyen. Tehát még lehet azt mondani, hogy még a szombatnál is szentebb idő lesz. Mert azt mondja az Álterebe egy nagyon szép példát, és most visszakötök oda, amit az előbb mondtam. Azt mondja, azért szabad ezekben a napokban dolgozni. És azért nem lett egy munkaszüneti nap, és azért nem lett az egész hónap, de annak ellenére munkaszüneti hónappá nyilvánítva, hogy tényleg ilyen különleges isteni megnyilvánulás van jelen a világban, mert a király, az örökkévaló, nem kötelezi az embereket arra, hogy ők elfogadják az ő uralmát ebben a hónapban legalábbis. Ugye mindig azt akarja, de ebben a hónapban még nem kötelezi rá az embereket. Itt csak megvan a lehetőség arra, hogy aki akar, az jöjjön. És ez így van, és hogy a király nem él, és nem kötelezi rá az embereket, akkor ilyetén mondani, ez nem is lehet ünnepnap. És ez a magyarázat annak, hogy miért nem lett, hogy ezek miért nem lettek ünnepnapok, ugye ez a 30 napos ciklus. De annyi bizonyos ebből azt próbáltam csak példázni, hogyha tisztelt hallgatók és nézők, remélem, hogy érthető volt a példa. Ugye arról van szó, hogy azt próbáltam elétek, azt ecsetelgettem, hogy ez milyen különleges ez az Elul hónap. Most az előbb egy kicsit menjünk vissza arra, hogy mi ez a Yud Gimel Midrash Rachamim, mi ez a 13 isteni könyörület, ami megjelenik ebben a hónapban, és ami kiváltképpen magasztos módon van jelen ezekben a napokban. Azt mondjuk, hogy van az örökkévalónak 13 isteni könyörületessége. Ez volt az, amikor Mózes, hogy vezekelt a teremtő előtt a kőtáblák eltörése után, ezáltal próbált az örökkévalónál kegyet találni, és kikényszeríteni tőle tulajdonképpen a második két kőtáblát. És akkor van ez a híres dal, amit szoktunk is mondani, illetve recitálni a zsinagógában, van, akik énekelik. Hásem, Hásem, ki ráhum, hánum, erech, apáim, erech, cheszed, behemez. Neuzech, ez a lafim, ugye a tórai rész, azt hiszem, a kitisza heti szakaszból, ahol is le van írva az örökkévalónak 13 könyörületes tulajdonsága. 13 olyan tulajdonság, ami az örökkévalóra van, és mind a könyörületnek a szféráinak szinonimái, és nem antonimái. Ezeknek különböző szinonimái, és ezek nem csak szinonimái egyik a másiknak, hanem 13 különleges szintre utal vissza. És azt mondja az által ebben a kabalában azon írva, hogy ebben a hónapban ez a 13 isteni könyörületesség, ez a 13 mi volt a könyörületes, mi volt az örökkévalónak, ez megjelenik a világban, és ettől lesz ez az ünnep, ettől lesz ez a hónap, egy különleges hónap. De hogy miről van szó, és ez miért különlegesebb, mint például a kabalából már ismert, és ugye pár hónappal ezelőtt elő sokat tanultuk, aki itt volt a keddi tanulásokon, aki nem volt itt, nem menjen el, most ne csukja be a Facebookot, ne zárja be, így is érthető lesz remélhetőleg. Ugye arra azt mondjuk, hogy van, az örökkévalónál van egy olyan tulajdonság, hogy azt mondjuk, hogy az örökkévalót azért, hogy az ember meg tudja érteni őt, és ki tudja fülkészni az útjait, már amennyire lehet, és már amennyire adatot az Isten részére, ahhoz, hogy ki tudja ezt, meg tudja, át tudja érezni az isteni nagyságot, ezért, vagy ehhez azt kell, hogy a Tóra nagyjából az ember nyelvén beszéljen. Milyen nyelven beszél a Tóra? Magyarul. Nem. Tehát ez azt jelenti, hogy érthető módon írja le a dolgokat a Tóra, hogy az emberi felfogáshoz minél közelebb hozza ők ezeket. Most azt mondjuk, hogy a 13 isteni könyörületesség, ez a 13 szó, 13 isférve az örökkévalónak, ami a könyörületre utal. Ennek külön 13 külön válfaja, ha lehet ezt így mondani. Fajtája, szintje az isteni könyörületnek. És azt mondjuk, hogy ez egy bizonyos szint, de azt mondjuk, hogy ugyanakkor az Acilut világában, ami a legmagasztosabb isteni világ, ami az is azért a legmagasztosabb, mert az Isten ez a legközelebb áll, ha lehet így mondani, ugye azt csak halkan jegyzem meg, hogy ez az Acilut világa, ez amit jelent, hogy a közelség világa, és azért lett a közelség világa, mert ez van a teremtőz a legközelebb, és ezért ebben a világban van a legeszkaláltabb, a legkoncentráltabb módon jelen az örökkévalónak a dicsfény, az isteni fény. Most ebben a világban ugye az egyik szféra, azt úgy hívják, hogy rachamim. Rachamim az annyit jelent, hogy könyörületesség. Azt mondtuk, hogy a könyörület az tulajdonképpen a cheszed, az isteni jóság és az isteni szigornak az egyvelege. Van benne isteni jóság és isteni szigor is. Ez egy bizonyos szint. De azt mondjuk, hogy az a szint, hogy az a fajta kabalisztikus szint, az a misztikus szint, ami Elul hónapban jelenik meg, azaz a 13 isteni könyörületesség, vagy az isteni könyörületnek a 13 fajtája, ez még egy magasztosabb szint. Azaz, azt kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen még az Acilut világánál, a közelség világánál is magasztosabb isteni fény világítja be az univerzumot ebben a hónapban. Akkor megint csak az a kérdés merül fel, hogy miért nem lettek ezek ünnepnapok. Akkor most magyarázzuk, hogy miért nem. Most nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi a különbség ezen két, a 13 isteni könyörületesség és a sima isteni könyörület között. Ezt olvastam egy nagyon szép példát erre. Ezt valahogy úgy lehet példázni és megérteni, hogy gondoljunk bele, a király és a bírónak a példája az elítélt felé. Amikor bemegy az elítélt, bocsánat, ez még nem elítélt, a vádlott, bemegy a bíróságra, akkor néha van úgy, hogy egy bizonyos tanakodás után a bíró mégiscsak a vádlottnak, a vádlott számára részére elenyésző büntetés ró ki rá. Miért van ez így? Azért van ez így, mert ő úgy gondolja, hogy tulajdonképpen, hogyha megkönnyörül most a vádlónak, és nem csak 20 évet kap, és nem letöltendőt, hanem csak felfüggesztettet, akkor ebből profitálni fog, és kevésbé fog visszacsúszni, hogy és kevésbé lesz, és leginkább, és az, a bíró egy bizonyos hosszú meghányja veti a dolgot, és utána rájön arra, hogy tulajdonképpen a börtönbüntetés és a letöltendő az nem lenne jó ebben a szituációban ennek az embernek, és inkább én azt mondja, hogy letöltendő börtönbüntetés, vagy inkább felfüggesztett börtönbüntetésre ítéli őt. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen megkegyelmez neki. De miért kegyelmez meg neki? Azért, mert úgy látja, hogy ebből fog igazán ő tudni profitálni. Na, nem a bíró, hanem a vádlott. És most már elítélt. A bíró amúgy dönthet-e a szabályoktól merőben eltérő gondolat szerint. Tehát lehet, a bíró mennyire kell, hogy alkalmazkodjék a könyvben és a jogban leírtakhoz. Erre azt mondjuk, hogy mindenféleképpen. Aznál másképp, hogy van egy kis játéktere neki, és hogy mennyire lesz szigorú, és mennyire lesz irgalmas, az az ő lehetősége van. De mindenféleképpen valamilyen szinten a törvénykönyv kell, hogy ragaszkodjon. Valamilyen szinten legalábbis nem biztos. És azt mondjuk, hogy ez, hogyha dönt, és hogyha kegyelemmel ítélkezik, akkor valóban egy jóval kevésbé fajsúlyos büntetés fog kirónni az illetőre. Ezt úgy mondják, hogy kegyelem, ez lehet az isteni kegyelem is. Erre azt mondjuk, hogy ez olyan, mint az átszilult világában lévő isteni kegyelem, azaz Rahamim, ez a harmadik szférája mondja az átszilult világának, és azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen az Istennek egy ismérve, és mindig azért imádkozunk, hogy Isten az legyen jó és kegyelmes hozzánk. Ez az egyszerű szintje, ez a közelség világának, az átszilult világának a könyörületes szintje. Harmadik szint. Ennél sokkal különlegesebb a király példája. Amikor a király bemenne a bíróságra, ha a király bemenne a bíróságra, és őnek is kéne, hogy ragaszkodjon a törvénykönyv apró betűs részleteihez is, vagy nem? Azt mondanák, hogy nem biztos, mert a király tulajdonképpen mindent megtehet. Ugye? Jó, most nem menjünk be az összes részletbe, hogy ez nem így van, mert akkor milyen példát mutat. És kicsit csak játszadozzunk ki le a gondolatot, és kicsit a valóságtól, egy picit emelkedjünk a valóság felé. De amúgy ez lehet valóságos is. Tulajdonképpen a király, ő kevésbé tartozik elszámolással, attól függ, milyen királyról van szó. Ugye vannak királyok, mondjuk Angliában is van, mondjuk más közel-keleti országokban, vagy távol-keleti országokban, ahol teljesen más posztja van a királynak. De hogy... amikor a király ő nem kell, hogy ragaszkodjék annyira a kisbetűs szabályokhoz is, nem úgy, mint a bíró, mert ő a király. És ha akarja, akkor egy olyan embernek is meg tudna bocsátani, illetve egy olyan embert is fel tudna menteni, egy olyan embernek is megadhatná a... Hanina, hogy mondja ezt a szót? Felmentetni a büntetés alól, amely embernek semmiféle joga és semmiféle esélye se lett volna a bírónál arra, hogy ő valóban őt a bíró felmentse. Miért van ez így? Mert ő a király. A király tulajdonképpen azt csinál, amit akar. Most ehhez a szinthez hasonlatos az Elul hónapjában megjelenő Júdgyűlmödössze Rahamim, azaz az könyületnek a 13 szintje, az a 13 isteni könyörületesség, ez ezért különlegesebb, mint a sima isteni könyörület. És ezért különleges ez a hónap. Tehát ebben a hónapban, megint csak a királyhoz jutunk vissza, ebben a hónapban királyként tekintünk ugye az elítéltekre, és nem úgy, legalábbis tudja, valamilyen szinten az emberiség is lehet egy elítélt, mert őket is ilyenkor ezekben a hónapban is azért megítélik, illetve majd rossosan akkor megítélik, de ez a felkészülés, ez erre való felkészülés. Szóval tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ebben a hónapban királyként tekintünk ugye a népre, és nem úgy, mint egy bíró, és a királynak ugyanúgy, hogy az akarat az egy sokkal szertébb ágazó akarat, és sokkal kevésbé van határokhoz kötve, ezért magasztosabb szintre utal. És ugye ez jellemző erre a hónapra. Most nézzük meg tulajdonképpen ezek után, hogy ez az Anile Doidile Doidili, hogy én a szerelmesemnek, és én a szerelmesemé vagyok, és a szerelmesem az enyém, részt ez tulajdonképpen mit is takar. Itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy az örökkévaló beengedje minket a palotába, az előbb azt mondtuk, rossosan akkor is Jom Kipurkon, tárva legyen nekünk a palota ajtaja, és amikor megfújjuk a sófárt, akkor a sófár az meghallgatásra kerüljön. Ez arra van szükség, hogy mondtuk az előbb, hogy az ember az előbb hónapját használja ki megfelelő Isten szolgálata. Ugye erre azt tudtuk mondani, amikor felmerül egy kérdés, pont a feleségemmel beszéltem erről tegnap, most nem látom itt a jelenlévők között. Ugye ővel beszélgettük erről, hogy tulajdonképpen ki kell, hogy megadja az első löketet ahhoz, hogy az ember csúvát tudjon tenni ebben a hónapban, és hogy vissza tudjunk térni a jó útra. Ki adja az első lökést? És ebben van egy érdekes vita. Tegyük fel, én, vagy akár ti, most nagyon mindnyájan, megtérést akarunk tanúsítani az Isten felé, akkor ez honnan jön ezen a dolog? Kinek kell, hogy kezdje? Az örökkévaló kezdi felülről, azaz ő az, aki megébreszt minket, és felblobbantja bennünk levő isteni szikrát, vagy mi vagyunk azok a lenti emberek, azaz a tachtomitorrer, azaz itt elutod el, tehát, hogy a Kabbala mondja, az olantiak megébredés, azaz az emberi megébredés az, ami erre a hónapra jellemző. Tehát az isteni áldás, vagy pedig az embernek a megébredés is. És arról van, ez tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt megértsük, ez egy kicsit Pészákhoz kell, hogy visszamenjünk, ne felejtsük el a vezérfonalat, egy kicsit kirándulunk, most elmenjünk Pészákhoz, és utána visszajövünk Elul hónapjához. Mi történt Pészákkor? Pészákkor az történt, hogy a zsidók a legmagasztosabb, illetve a legalantosabb szinten voltak a tisztátalanság lajtorjáján. Ugye az emberi tisztátalanságnak, a lélek tisztátalanságának van 49 szintje, és ha jól emlékeztek, aki itt volt egy pár hónappal ezelőtt, arról tanultunk, hogy ez a 49 szint, ennél már csak az 50. szint az alantosabb, és az 50. szintre eljutottak volna a zsidók a tisztátalanságban, a lelki tisztátalanságban Egyiptomban, akkor már az örökkévalósa akarta volna őket kimenteni onnan. Mivel ott tisztátalanok voltak, ezért tulajdonképpen az egyiptomi kivonulás az egy érthetetlen dolog. Ugye ahhoz, hogy tulajdonképpen valaki ajándékot kapjon a teremtőtől, és hogy kivonja, hogy kivezesse őket Egyiptomból, ahhoz azt kellett volna, hogy tényleg elkezdjenek egy magasztosabb szintre emelkedni. Ám ők nem csak azt, hogy nem kezdtek, hanem tényleg egyre lejjebb és lejjebb estek. Akkor hogy volt az, hogy az Isten kimentette őket? Erre azt mondja a Kabbala, van egy olyan fogalom, itáruta de leila. Itáruta de leila, ez azt jelenti, hogy a fentiek megébredése, azaz az Isten az, aki kezdi, aki áldást ad először, és ennek a hatására fognak majd a zsidók a később, ugye közelebb kerül a teremtőz. Nézzük, ezt jól nyomon is lehet követni a történelem folyamán. Azaz, amikor a zsidók tisztátalanok voltak, és nem tudtak Egyiptomból kivonulni, tehát nem voltak olyan magasztos szinten, akkor az örökkévaló azt mondta nekik, oké, tudjátok mit? Megadom a lehetőséget, én most kivezetlek titeket Egyiptomból, de ahhoz, hogy megkapjátok a tórát, ahhoz nektek szükségetek van 51 nap, ugye az első alkalom 49, hanem 51 napot számoltak a zsidók. Szükség van mondjuk 51 napra ahhoz, hogy ti felkészültek és a tórát megkapjátok. Azaz mi történt? Előbb a teremtő adott fentről egy löketet, azaz megébredtek a fentiek, az isteni áldás manifestálódott a világban, és lett úrá, lett ereszkedett talába a világban, és lett hatással az emberekre, mondjuk így. És később ennek hatására történt az, hogy a népünk elkezdte számolni napokat, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy elkezdtek lelkileg egy magasztosabb, egy különlegesebb, egy isteni szintre felemelkedni. Tehát előbb volt fölülről, és utána a fölső megébredés indította be az alsó, az emberi megébredést. Elul hónapjában ez nem így van. Az egész Elul hónap arról szól, hogy nem az Isten az, aki megadja nekünk a kezdőlöketet, látszólagosan, teszem hozzá, és visszatérünk Pészakról Elul hónapba, ugrunk majd egy fél évet, 5 hónapot, ha jól számolom, Tehát nem az örökkévaló az, aki megébreszt minket a csúvára, arra, hogy a jó útra térjünk, hanem az ember, az alantos ember, a por nép az, aki a saját erejéből megébred és elkezd az Isten szolgálni, és majd rossosanakor lesz ennek a hozománya, azt, hogy az örökkévaló akkor fog nekünk áldást adni, és azért akkor leszünk egy jó évre beírva, és bepecsételve az örökkévaló segítségével. Tehát látszólagosan a két hónap ezt pontosan egymással, egymásnak ellentétje. Tehát míg Pészákkor az Isten kezdte, addig Elulba az ember kezdi, a zsidó ember kezdi, az emberiség az, aki megébred. Erre felmerül a kérdés, lehet-e egyáltalán egy olyan dolog az életben, az életünkben, ami az isteni kihagyásával, ami az isteni közbeszólás nélkül lenne, ahol az Isten nincs jelen, ahol tényleg az ember magától ébred meg, mert azt mondja, a zsidó misztika nem lehet. Akkor hogy van? Akkor mégiscsak ki az, vagy mi az, ami az embert megébreszti arra, hogy tényleg Elul hónapjában elkezd a teremtőjét szolgálni, úgy, hogy kell, és hogy a nagykönyvben megvan az írva. Azt mondja, a zsidó misztika ugye azon írva, hogy tulajdonképpen ezt úgy hívják, hogy ingyen kenyér. Ez egy nagyon sokszor alkalmazott kifejezés a Gemárában leginkább, de ugye a zsidó misztikában is. Ingyen kenyér, ez azt jelenti, hogy az örökkévaló ingyen ajándékot osztogat az embereknek. Ami azt jelenti, hogy egy olyan hozomány, egy olyan ajándékot kapunk ebben az Elul hónapjában, ami tulajdonképpen ingyenes, amiért nem dolgoztunk meg. És ez mi? Erre azt mondják, hogy ez a Yudgi Midot Rachamim, ez az isteni 13 könyöletes, az Istennek a 13 könyöletes tulajdonsága. Ugye arról van szó, hogy annak ellenére, hogy ebben a hónapban maga az ember kéne, hogy megébredjen, és mi nekünk kell, hogy kezdjünk. Amile doidi, én a szerelmesemnek. Ahogy ezt a mondatnak az első része és a hónap nevének az első része is mutatja. Nekünk kéne kezdeményeznünk, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az örökkévaló azért némi nemű kezdő löketet ad nekünk ahhoz, hogy az ember egy kicsit, hogy a szikra, ami bennünk van, lágra tudjon lobbanni. Tehát tulajdonképpen nem olyan erős módon, nem olyan különleges módon van jelen, mint Pészákkor, hogy tényleg az Isten kezdi, és ott tényleg mindenki számára érezhető, és észrevehető az isteni jóság és az isteni könyörületesség, hanem itt ugyanaz van, de sokkal visszafogottabb formában. Miért? Ugye azért, hogy az előbb a példa is azt mutatta, és ahogy azt mondtam nektek, hogy az örökkévaló nem követeli meg tőlünk, hogy Elul hónapjában az ember úgy cselekedjék, ahogy kell. Persze titkon ő is azt remélő, hogy nem csak Elul hónapjában, Elul havában, hanem mindig úgy viselkedünk, ahogy kell. De ilyenkor Elul hónapjában nem követeli meg tőlünk, hogy az ember magára vegye az isteni akaratot, a király akaratát, hanem csak Kolmise roce, minden úgy van írva a példában, hogy mindenki, aki akarja, az az Isten nap szolgája lehet. Tehát ezért van az, hogy tulajdonképpen itt is van egy megébresztés, egy fenti megébresztés az örökkévaló részéről, de nem olyan számos, és nem olyan különleges, olyan eszkalált formátumban van jelen ez, mint hogy jelen van Pészákkor. Tehát azt, hogy mondjuk, hogy Elul hónapjában se mi vagyunk, akik kezdeményezünk, hanem van egy nagyon kis apró bicilöket, ami ez az isteni 13 könyörületességnek a megnyilvánulása, ennek a színnek a revelációja, és ez az, ami az embert megébreszt, és utána elkezdjük, mi kezdjük már tényleg úgy tűnik, mint hogyha mi a saját erőnkből szolgálnak a teremtőt. Ez tényleg így is van, mert utána az embert ez megébreszti, és utána tényleg azon vagyunk, azon vágyakozunk, hogy tényleg az örökkévaló a teremtőnek az útját próbáljuk szolgálni ugye Elul hónapban. És majd később ugye ennek lesz a hozománya, az előbb azt mondtam, a Rossz Hasana, tehát a jó évi beirat, az új évi beirattatás, jó évi, új évi beirattatás. Tehát tulajdonképpen ez a 13 isteni könyörületességnek a különlegesség ebben a hónapban. Tehát egyrészt megvan a löket, egyrészt megvan az, hogy az örökkévaló szikrára lobbantja, a szikrát lángra lobbantja, de tulajdonképpen eltérően Pészáktól itt nekünk kell A kőzőért tennünk azért, hogy később ugye az isteni áldás az rossosan, akkor ugye meglegyen és beillettessünk a jó és egy hosszú évre. Jó és egy áldott évre. Hosszú év az, azt nem tudom, de hogy áldott év az, az annyi bizonyosan lesz. Egy pillanat türelmeteket kérem. Ugye, amúgy ez a példához tartozik még az is, ennél talán még van nagyon szép Ámosz könyvében, az Ámosz könyvében van egy nagyon szép vers írva. Ugye tudjátok azt, hogy Elul hónapjában már szokás megfújni a koskürtöt, a sófárt. Ez azért van, ugye van egy idézet, amit a Rámbán, illetve a Túr nevű döntéshozó is hoz a Sulkan árokban is, meg, és lehozza. Azon írva, hogy ha megharsan a kürt a városban, nem riad meg a nép, van egy nagyon szép mondat. Ja, azt mondja a zsidó misztika, azt írja a zsidó misztika, egy különleges magyarázat van erre a mondatra. Ja, ugye, amikor Elulban megfújjuk a sófárt, akkor tulajdonképpen ez nem pont ugyanaz, mint amikor rossosan akkor megfújjuk a sófárt. Erről amúgy majd sokat fogunk tanulni az előttünk álló hetekben, hogy pontosan a sófár az melyik isteni szférára utal, az milyennek a magyarázata, miért olyan a formája, még egyszer mondom, nem a halakha, nem a misztika tanításai szerint. És azt tudok mondani, hogy Elulkor, amikor az tulajdonképpen, ha megszólal a sófár, ha megszólal a harsnak ült hangja, ebben azt mondják a kabbalisták, hogy tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy az ember maga az, aki megfújja, hanem megszólal, azaz az örökkévaló az, aki ezt megszólaltatja, és ezáltal a sófár, ezáltal az isteni hang, ezáltal az isteni megszólaltatás által lesz úrrá rájtunk az istenfélelem. Tehát tulajdonképpen a különbség az az, hogy Elulka az örökkévaló kezdés, ő az, aki megébreszti az embert az Isten szolgálata, azaz megszólal a sófár, mint hogyha magától szólalna meg, és nem az emberi munkásság, vagy az emberi kétkezű cselekedete alapján, hanem a teremtő az, aki megszólaltatja, azaz ő az, aki megébreszt minket arra, hogy tényleg ebben a hónapban már kezdjünk el egy kicsit megébredni, és kezdjük el őt szolgálni úgy, hogy kell. Amúgy ehhez a tanításhoz ugye kapcsolódik nagyon sok apró zsidó jogbéli kis irányadás is, ugye ennek a sófárnak azon írva, hogy ebben a hónapban jámbor emberek legalább 7 évente kétszer ugye megnézetik a tfilint, a mezúzát, ilyenkor szokás egy kis lelki elszámolást tartani, sőt, mi több, van egy olyan szokás, hogy Elul havának az utolsó 12 napjában, utolsó 12 nap, tehát 18-ától kezdve a végéig, minden egyes napot úgy gondolunk át, mintha egy hónapnak megfelelne meg. Ami azt jelenti, hogy 19-én, 18-án már azon gondolkodunk, hogy a 18. napja a hónapnak kijavítja a Tisré havát. A 19. az kijavítja a Hesván havát. És minden egyes nap az ember elgondolkodik azon, hogy milyen, hogy hogyan tudná a mögötte hagyott évnek ugye a hibáit kijavítani. Szóval ez Elulnak a tanítás, az egyik fajta, egy tanítás. Ugye van még nagyon sokféle fajta képpen, nagyon sok aspektusból lehetne ezt kitárgyalni, de mai óránkban ennyi fért. Most foglaljuk össze, miről volt szó, és utána, ha van esetleg kérdés, akkor szívesen, remélem, hogy jó volt a vétel, most nem a telefonról jelentkeztem be. Remélem, hogy éles volt, és jól lehetett hallani. Jó, foglaljuk azt, hogy miről volt szó, és akkor utána búcsúzzunk el egymástól, mert nem végleg, csak egy két napig. Ja, ez a reklám helye, hölgyeim és uraim, tegnapi nappal elindult a GTS, Zsidó Tudományok Szabad Egyetemen, mindenkinek tudom javasolni, lehet még jelentkezni az interneten, aki be szeretne kapcsolódni. Minden nap 7 óra intenzív tanítás, 7 óra intenzív tanítás az interneten keresztül. Ugye idén az első alkalom, azt hiszem 20-valány év után, hogy nem élőben lett megrendezve a Szabad Egyetem, hanem ugye a körülményekre való tekintette ugye az interneten, és nagyon érdekes témákat veszünk nagyító alá, nem csak én, hanem az összes rabitársam, a Váruk rabbi, a Slomo, Megyeri Jani, Kovács Iczhak és még sokan mások, a shitától kezdve a zsidó misztikán át a vallási törvényekig, a Tóra, hogy lett a Talmudból, a Tórából Talmud, nagyon érdekes témák vannak, és aki szeretne, még lehet jelentkezni, a zsidó.com-on lehet érdeklődni, és ott lehet találni, a felületen lehet találni egy e-mail címet, ahol be lehet még jelentkezni. A foglalj össze, miről volt szó, és akkor ennyi fért a mai órában. Ugye arról volt már szó, hogy elul havát vettük nagyító alá, és azt mondjuk, hogy az elul az a felkészülés hónapja, és azt mondjuk, hogy ahhoz, ahogy a Rebe írta a levelében, az előző Lubavitcher Rebe írta a levelében, ahhoz, hogy egy kiváltságos hónap elé tudjunk nézni, legalábbis ünnepi hónap elé, azaz a Rosh Hashanah, a Yom Kippur, az ünnepi ciklusnak a többi része, azt megfelelően tudjuk megélni, ahhoz arra van szükség, hogy már egy hónappal ezelőtt, 30 nappal azelőtt, azaz holnap estétől kezdve legkésőbb, elkezdjük az Isten szolgálatot egy kicsit felhevíteni, és megmelegíteni, és egy magasztosabb, egy különlegesebb szintre emelkedni lelkileg, és ezáltal testileg is. Azt mondtuk, hogy van egy rosé téma, egy mozaik szavunk, ami annyit jelent, hogy Anila Doidivel a Doidi Lé, hogy én a szerelmesemnek, és a szerelmesem nekem van. Én vagyok a szerelmesemnek, a szerelmesem nekem. Ami azt mondtuk, hogy Salamon király, vagy az énekek énekéből való, és azt mondtuk, hogy ennek vannak különböző magyarázata, hogy ez a hónap, illetve ez a mondatoska, ez mit, ez a hónapnak ezen neve, illetve ez a hónap mit jelent, és hogy ez a tanítás, ez mit jelent. És azt mondtuk, hogy többféle aspektusból közelítettük, azt mondtuk, hogy egyrésztről ez a 13 isteni könyvelőtességnek a reveláció és annak a kinyilvánítása ebben a hónapban, és arról is volt szó, hogy ezek nem ünnepnapok, pedig annak kéne, hogy legyen, ezért van, mert az Isten nem erőlteti ránk az akaratát, csak lehetőséget ad, és ezért is van az, ha visszaemlékeztek, amit az előbb mondtunk, hogy ez nem pészáki hónap, tehát nem feltétlenül az Isten az, aki az isteni áldással kezdi, hanem csak megébresz minket, és ezáltal tudunk majd mi itt az alantos világunkban elkezdeni szolgálni őt, és ehhez fog ennek lesz a hozománya egy különleges Rosh Hashanah és Yom Kippur. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, és csütörtökön este találkozunk, 9 órakor, és mindenkinek jó éjszakát kívánok még egyszer.